A karanténintézkedések gyors feloldása mentette meg a zuhanó repülésbe kezdett olajipart. A geotermikus energia jó alternatívát kínálhat a fűtéshez. Ezzel folytatódik az Energiavilág, az Inforádió energiaipari magazinja.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
A karanténintézkedések gyors feloldása mentette meg a zuhanó repülésbe kezdett olajipart, mondta Deák András György, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa.
Ilyen nagy visszaesés egy hónap alatt nem történt még a történelemben. Az előzetes beszélések úgy szóltak, hogy körülbelül az olajpiac szűk harmad, a bő negyede fog eltűnni 2020 áprilisában. Ez többszöröse az eddigi legnagyobb visszaesésnek havi szinten, és mindez alapvetően a karanténintézkedéseknek volt betűtható. Képzelj el, hogy ha egy piacnak eltűnik a harmada, az termelő oldalon milyen problémákat tud okozni, főleg egy nagyon rugalmatlan kínálati oldalon. Tehát erre valamiképpen reagálni kellett. Emlékeztetnék, hogy majdnem 29 millió hordós visszaeséssel számoltak áprilisra vonatkozóan. Eddigi legnagyobb OPEC szűkítés 2009 elején, 2008 végén kevesebb volt, mint 5 millió hordó. Tehát majdnem, hogy hatszoros volt ehhez képest a visszaesés. Éppen ezért az OPEC-nek is páratlan módon be kellett avatkoznia az olajpiac eddigi működésébe.
Mennyire volt sikeres ez a beavatkozás? Megállította-e a nyersolaj árának zuhanását? Mert hogy azt lehetett látni, hogy 10 pár dollárig süllyedt, sőt az Egyesült Államokban volt olyan nap, amikor negatív olajár alakult ki, vagyis a kitermelő fizetett azért, hogy valaki vigye el a kőolajat.
Igazából áprilisban nem az ár volt a kérdés, hanem maguk a fizikai korlátok. Az volt a kérdés, hogy van-e annyi tárolókapacitás a világon, ami föl tudja szívni ezt a fajta túltermelést. Azt lehet mondani most május-júniusban, hogy végül is szerencsénk volt, hogy a karanténintézkedések nem tartottak túl sokáig, újraindították a gazdaságot, illetve a lakosság is újra autóba szállt. Éppen ezért, ami igazából megmentette a piacot, az a karanténintézkedések feloldása volt. Nem tudjuk, hogy ez meddig tud így maradni, de most egy viszonylag jelentős visszaugrás van az olajfogyasztás tekintetében. Egész egyszerűen a kartának nem volt más választását. Nem tudták volna hova tenni fizikailag azt az olajmennyiséget. Zárkérdés március-április folyamán majdnem, hogy másodlagossá vált, mert nyilvánvalóan, hogyha ilyen fokú túltermelés van, akkor az árak bármeddig eshetnek, akár negatív tartományban is.
Mely országokra volt a legnagyobb hatással ez a mostani időszak? Mely országokat érintette leginkább rosszul?
Azokat, akik már eleve egy megrokkant makrogazdasági képpel futottak neki ennek a válságnak. Nyilvánvalóan két látványos áldozat, Venezuela, illetve Irán, ugye őket olajipari szankciók is érik, tehát hogy nem csak arról van szó, hogy magas az önköltségük és alacsony az olajár, de arról is szó van, hogy effektíve nem tudnak az amerikai szankciók miatt exportálni, illetve csak nagyon korlátozott mennyiségeket. Líbiában polgárháború van, tehát amúgy is igazából nem csak arról van szó, hogy az alacsony ár érinti kellemetlenül a termelőket, de van egy belső oka is a termelés visszaesésének. Tehát a második sorban ott van az összes olyan ország, amely nem tett félre elég pénzt, nem konszolidálta a költségvetését a 2014-es olajáresést követően, de fizeteket halmozott föl. Itt nyilvánvalóan tartalékok hiány jobban hat a mostani olajáresés. Ilyen Nigéria, ilyen Angola, ilyen Algéria, és hát aztán jönnek a sorban a közel-keleti termelők, inkluzíve Szaúd-Arábiát is, ott is egy viszonylag kemény alkalmazkodási folyamatot kellett elindítani pont a válságnapjaiban.
Lehet ennek a mostani miniválságnak hosszú távú hatása?
Minden attól függ, hogy milyen lesz a járvány lefutása. Alapvetően ez a döntő kérdés, ezt senki nem tudja, ez nem egy olajipari kérdés. Amennyiben karanténintézkedéseket hoznak újólag az ősz folyamán vagy a tél folyamán, akkor lehetnek ilyen problémák. Ugye az OPEC plusz, tehát az OPEC és a hozzácsatlakozott egyéb termelők egy viszonylag kemény döntést hoztak áprilisban. Nem csak 10 millió hordóval csökkentették a termelést, de viszonylag sokáig, 2021 közepéig fönntartanának egy elég magas termelés visszafogást. a tekintetben azt lehet mondani, hogy a kartel politikája kifejezetten óvatos, itt pessimistább forgatókönyvből indulnak ki. A nagy kérdés, hogy egy ilyen nagy mértékű termelés visszafogást a jelen makrogazdasági helyzetben a tagok be fognak-e tartani. És úgy tűnik, hogy e tekintetben vannak kétségek, tehát főleg a kisebb országok masszívan túltermelnek, és megsértik a rájuk kiszabott kvótákat.
Deák András Györgyöt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársát hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
A fővárosi légszennyezettség csökkentéséhez jelentősen hozzájárulhat a geotermikus energia fűtési célú felhasználása. Olvasható a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal kiadványában. A Geotermikus Budapest című több mint 100 oldalas kötetről Serre Zsoltot, a hivatal szóvivőjét hallják.
Nagyon fontos, hogy feltérképezzük, hogy milyen lehetőségeink vannak. Több nagyvárosban, Magyarországon már aktívan használják a geotermiát, és nem csak olyan célra, ami hagyományos, hogy gyógyfürdőket építenek a geotermikus vízkincset felhasználva, hanem olyan is, amely távfűtésre használja fel. Ilyen például Győr és Miskolc. A távfűtés fejlesztése Budapesten is aktívan folyik, és nagyon fontosnak mondják, hiszen az őszi téli hónapoknak a smogjáért jelentős részben nem a közlekedés, hanem a fűtés felelős. Nem mindegy tehát, hogy mivel fűtünk, és a belső kerületeket el tudjuk-e látni távhővel, és az, hogy miből lesz ez a távhő. Ma jelentős részben a távhő az földgázból állítják elő. Tehát nagyon fontos lenne, hogy legyen egy geotermikus láb is Budapesten. Erre minden lehetőség megvan, és természetesen vannak helyi, lokális lehetőségek. Nagyon jó példákat láttunk a főváros Liget projektben, ahol a talajszondás fűtési-hűtési rendszert részesítik előnyben, és ígérik el, hogy a megépülő új objektumoknak ne legyen jelentős környezetterhelése. És természetesen egy családi ház esetében is egyre több helyen olvashatjuk azt, hogy a fűtésében már a talaj hőmérsékletének felhasználásával biztosítják a fűtést, illetve részben ezzel biztosítják a fűtést. Tehát egyrészt zöld megoldásról van szó, amit szeretnénk, hogyha elterjedne, és szeretnénk, hogyha minél inkább elterjedne, különösen egy olyan városban, mint Budapest, ahol hatalmas geotermikus kincs van. Az egyik, azt hiszem, hogy belvárosi példa, ahol pont egy uszodát építettek. Ott például azt mondta a polgármester, hogy szinte akárhova fúrnak le, találnak forró vizet, és miután lefúrtak az épület alatt, ott is találtak, úgyhogy ott is fel fogják használni a geotermiát a fűtésben, illetve a víznek a gyógyászati célú felhasználását is tervezhetik. Tehát ez egy abszolút zöld megoldás. Abszolút kiválóan ellátott, mind Budapest, mint az ország. Az előző könyvünk egyébként az ország lehetőségeit mutatta be, és nagyon szeretnénk, hogyha ebben újraindulásban, főleg, hogyha erre uniós források is esetleg remények szerint rendelkezésre állnának, akkor ennek a hasznosítását is a célkeresztbe állítanák azok, akik várost vezetnek, illetve akik beruházások kapcsán nagyon épületek, ingatlanoknak a fejlesztését tervezik.
Van-e a fővárosnak olyan része, amely geotermikus energia szempontjából jobb helyzetben van, és olyan, amelyik kevésbé? Egyenletesnek mondható-e a lehetőség, a hozzáférés a geotermikus energiához a fővárosban?
Természetesen ehhez nagyon sok vizsgálatra van még szükség, hogy meg tudjuk mondani azt, hogy van esetleg olyan rész, amely kevésbé gazdag geotermiában, mint a másik. Ugye, ha hőről beszélünk, akkor itt nagyon fontos a helyi adottságoknak a feltérképezése. Természetesen ebben a könyvben megtalálják azt is, hogy helyben milyen lehetőségek és milyen geotermikus kutak léteznek az olvasó, tehát így aki fejlesztésben gondolkozik, annak hasznos olvasmány lehet. Természetesen, ugye, mint mondtam az előbb, a hőszállítás, ugye a hőveszteség az mindig egy jelentős tétel, tehát a távhő tervezésénél is egy fontos kérdés. De ha megnézzük azt például, hogy Budapesten kívül az a két város, Győr és Miskolc, amelyik jelentős részben használt fel geotermiát a távfűtésben, de egyébként említhetném akár Hódmezővásárhelyt is, ahol szintén jelen van a geotermia. Nos, itt, ha már a távfűtésnek a szervezéséről van szó, akkor már lehetséges az a mai technológia mellett, hogy nagyobb távolságból juttassunk el hőenergiát. Ha tömeges ellátásról beszélünk, természetesen más az helyzet akkor, hogyha egy helyi intézménynek a fűtéséről van szó. Geotermiának természetesen van egy árny oldala is, hogy ahány geotermikus kútról beszélünk, az mind eltérő hőmérsékletet jelent, és eltérő vegyi összetételt is jelent, amely a felhasználását természetesen befolyásolja. De az első lépés az, hogy bekerüljön a közgondolkodásba, hogy nagyon fontos, hogy egy városban esetleg a forgalmat korlátozzuk, hogy alacsonyabb legyen a forgalom, kiváló tömegközlekedést szervezünk, hogy az emberek inkább tömegközlekedést válasszanak. Napelemeket helyezünk el a tetőn egyébként Budapesten, ebben is nagyon komoly kapacitások és lehetőségek vannak, de emellett vegyük figyelembe azt is, hogy a téli fűtési szezon, amely a legjelentősebb részét adja a nagyvárosainknak, így Budapesten létrejövő smognak is. Nos, ennek a kiváltására, illetve ennek csökkentésére kiváló lehetőség a geotermia. Mindenkinek ajánlom, hogy olvasgassa a könyvet, aki beruházást tervez, és a döntéshozóknak, városatyáknak is ajánlott olvasmány lehet.
Serre Zsoltot, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivőjét hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt, Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.